Kedves testvéreim, bár ez a húsvét hétfői nap a nagy hét sok-sok szertartása és hát a szolgálattevők számára nagy megterheltsége után egy lazább, pihenőbb nap, de azért mégis a Szent Liturgia nem engedi meg nekünk, hogy teljesen kiengedjünk és teljesen visszazuhadjunk gyorsan a hétköznapok világába, hanem egy teljes hétig ünnepelteti velünk az ünnepek ünnepét. Tehát ezen az egész héten minden nap azt énekeljük számtalanszor a zsolozsmában is, a szentmisében is, hogy ez az a nap, amelyet az Úr szerzett nekünk, hogy örvendjünk és vigadjunk. Tehát egyetlen egy napként telik el ez a húsvéti hét, a fényes hét, amikor ünnepeljük azt, hogy legyőzhetett a halál, legyőzhetett a bűn és a sátán, hogy az örökké valóság már itt a térben is, az időben megjelenik, ebben a mi életünkben. És mi ennek az örök életnek vagyunk a részei, már most a keresztségünk által. Ez a fényes hét nagyon fontos volt, különösen az újonnan megkeresztelteknek az életében, hiszen minden nap fehér ruhában eljöttek a szentmisére, megáldoztak, este pedig a vesperáson, szintén úgy megjelenve a keresztkúthoz zarándokoltak, és ott hálát adtak a kiválasztottság, az újjászületés kegyelméért. Mi premontrejek a mai napig őrizzük ezt az értékes hagyományt, a keresztelési vesperást, és minden este itt a keresztkútnál köszöntjük az újonnan szentelt keresztvizet és a szent olajakat, és hálát adunk ezért a nagy kegyelemért, amit a keresztség jelent. A mai introitusnak a szava is a keresztségre utalnak, hogy bevezetett titeket az Úr a tejjel mézzel folyó földre. Ugye a tejjel mézzel folyó föld a Kánaán, az ígéret földje, és tudjuk, hogy pontosan azáltal, hogy a keresztség és az eukarisztia által belép az ember már itt a földön az ígéret földjére, ezért volt az a kedves szokása az ős keresztényeknek, hogy az első áldozás után azonnal tejjel és mézzel etették az újonnan megáldozott híveket. Tehát valóban a testükkel is érezték, az érzékszerveikkel, hogy ez az ígéret földje, ez a Kánaán, amiben most a földtárban Krisztus minket bevezetett. És a mai evangélium pedig megmutatja még annak is az útját, hogy hogyan lehet fölfedezni a föltámadott jelenlétét, a földi életnek az összes bizonytalansága, összes kudarca, összes bánata és csapása közepette. Nagyon együtt tudunk érezni ezzel a két Emmauszi tanítvánnyal, akiknek tulajdonképpen a nagypénteki esemény áthúzta az összes eddigi számításukat, elképzelésüket, minden reményük oda lett, és úgy érezték, hogy tényleg hiába fecsérelték el életük elmúlt három évét, amikor ezt a názáreti prófétát követték, aki úgy tűnik, hogy kudarcot vallott, nem teljesítette az ő ígéreteit, nem teljesedtek be az ő jövendőlései, hanem hát gyalázatos szégyen szenvedett, bukás szenvedett. Tehát ezáltal be kell, hogy hallják, hogy ők maguk is hamis reményeket tápláltak, ábrándokba ringatták magukat. Menekülnek ebből a városból, ahol ez a nagy csalódás érte őket, hogy ne is gondoljanak, minél előbb felejtsék el az egészet. Igen, testvérek, nagyon sokszor, amikor nem úgy teljesednek a dolgok, ahogy mi elképzeljük, ahogy mi szeretnénk, ha Isten nem azt teszi, amit mi elvárunk tőle, akkor összetörünk, csalódottak vagyunk, és inkább szeretnénk elfelejteni az egészet. Pedig testvérek, ez nem úgy működik, mert hát ugye nagyon világosan mondja Izaiás próféta, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én útjaim, és amilyen magasan áll az ég a föld fölött, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, az én utaim a ti utaitoknál. Mert ugye mit vártak nagyon sokan itt a tanítványok közül? Mi volt a jellemző? Nem tudtak kitörni ebből a zsidó gondolkodás rendszerből, hogy a lényeg az, hogy Izrael népét naggyá tenni, hogy Izrael országát felszabadítani a megszálló rómaiaktól, valamiképpen kiterjeszteni Izrael népének a világ uralmát. Tehát ez volt a cél, amit ők reméltek, amit a Messiástól vártak, és ez az, ami most végképp nem valósul meg. Az pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izrael. És hogy mennyire mélyen beléjük volt gyökerezve ez a fölfogás, hát ez abból is látszik, hogy már a mennybe menetel elől is még utoljára kérdezik, hogy most van az az idő, most fogod helyreállítani Izrael országát? Hát nem, mert Isten nem ilyen szűk keretek között gondolkodik, ő nem egyszerűen Izrael országát akarja helyreállítani, hanem a világ mindenséget és az emberiséget, az egész történelmet. Tehát végtelenül tágasabb az ő nézőpontja és az Istennek a terve, mint amit az ember elképzel és amit az ember szeretne. És ha ez így volt 2000 évvel ezelőtt, akkor most is így van ez, hogy az Úristennek egészen mások a gondolatai, a céljai, és nekünk nem szabad zokon venni azt, hogy ez így van, hogy az Isten nagyobb nálunk, hogy az ő látásmódja sokkal szélesebb, végtelenül szélesebb, és hogy másként cselekszik és másként működik a világban. Hát mi sokszor ugye úgy érezzük, mint ezek a tanítványok, hogy hát mi azért jobban csinálnánk a dolgokat. Nekünk jobb ötletünk van, mint amit az Úristen eltervez. És sokszor méltatlankodunk is, hogy hát minthogyha az Úristen a saját ügye és érdekei ellen dolgozna, amikor például megenged egy ilyen helyzetet, amiben most vagyunk a járvány alatt. Nem értjük ezt. Akár szemrehányást is tehetünk az Úrnak. De pontosan ez az evangélium megmutatja, hogy nekünk meg kell engedni az Úristennek, hogy ő nagyobb legyen, mint amit mi róla gondolunk, és amit mi tőle elvárunk. Ez egy nagyon-nagyon nehéz iskola, de ezen át kell mennünk. Azonban az Úristen és a föltámadt Krisztus nem hagyja magára, hát a kétségek között vergődő, a nagyon sokszor csalódott, összetört embert, hanem utána megy az ő tanítványainak. Ő nem mondott le róluk, hanem összegyűjti az ő tanítványait, a szétszélett apostoli kart, és új életet, új reményt lehel beléjük. Először elkezdi ugye az írás magyarázattal. Ezért olyan rettenetesen nagy tévút, amikor el akarják szakítani a mi kereszténységünket az Ószövetségtől, és azt mondják, hogy az minket nem érint. Mi nem vagyunk zsidók, mi közünk nekünk az Ószövetséghez. Mi Krisztussal kezdünk. Krisztus nem lehet megérteni az Ószövetség nélkül. Ha nem volna Ószövetség, és nem volnának ezek az előzmények, akkor Krisztusnak a küldetése és személye teljesen érthetetlen lenne. Tehát valójában az írások, azaz a törvény és a proféták az Ószövetség fényében tárul fel Krisztus igazi kiléte és igazi küldetése. Tehát ez olyan, mint a Szentmisében a tanító rész, amikor ugye az írásokban keressük az Isten üzenetét, a föltámadt Krisztusnak a jelenlétét. És szépen lassan kezd derengeni a homály, kezd fölvirradni a szívükben a belátás, de ez még nem a teljesség, ez még messze nem a megismerésnek, a megvilágosodásnak a pillanata. Majd csak utólag jut eszükbe, hogy de nem de lám volt a szívünk már akkor is, amikor kifejtette nekünk az írásokat? Mikor tűnik el végleg a homály és a lepel a szemükről? Mikor tárul fel előttük az Istennek a terve? Hát a kenyértörés misztériumában, ez a frakció pánisz, a kenyértörés, az ókeresztény korban az oltári szentségnek, az eukarisztiának volt a szakszava. Így hívták először a szentmisét és az eukarisztiát. Tehát pontosan az történik, amikor leül velük az asztalhoz, a titokzatos vándor kezébe veszi a kenyeret, hálát adott, megtörte, hát pontosan tudjuk, hogy ez ugyanaz, ami az utolsó vacsora termében történt. És milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy amikor megtörténik a kenyértörés, fölismerik őt. És ebben a pillanatban eltűnik a szemük elől. Nem ez a jó fordítás, hogy eltűnik a szemük elől, ez olyan meseszerű, legendaszerű képzeteket ébreszt bennünk, nem az a helyes, hogy láthatatlanná vált, így mondja a görög. Tehát nem tűnt el, ott maradt. Ott maradt, az a lényeg, hogy a kenyér és a bor színében továbbra is ott van, de más módon. az emberi érzékszervek számára láthatatlan módon, de továbbra is ott van. Tehát láthatatlanná vált, de nem vonta meg tőlük az ő jelenlétét. Sőt, ez a jelenlét egyre inkább bensőségessé válik, egyre mélyebben megérti, és egyre inkább megtanulja az egyház, hogy a föltámadt Krisztus az eukarisztiában élteti, táplálja, vezeti, védelmezi az egyházát az idők végezetéig. És ezért valóban az egyház az eukarisztiából él. Az eukarisztikus Krisztus az ő feje és vezére. És ezek után, miután megvilágosodtak ilyen módon a kenyértörés titkában, rohannak vissza Jeruzsálembe. Mert most már Jeruzsálem nem az a város, ahol őket a kudarc érte és a csalódás, és ahonnan menekülni kell mindenáron, hanem Jeruzsálem az a város, ahol ott van az egyház, és annak a kiválasztott feje Péter. És ez az egyház már is tanúságot tesz a föltámadásról, hogy él az Úr, föltámadt, és megjelent Simonnak, az első számú tanúnak. Igen, testvérek, eleinte úgy tűnt, hogy ezek az asszonyok is össze-vissza beszélnek. Mindenféle asszonyi babonát látnak ugye a kenethívő asszonyok tanúságtételében. De most már nem csak az asszonyok beszélnek, hanem maga Péter és a tanítványok is tanúsítják a föltámadás valóságát. És így az Emmauszi tanítványokba is visszatér a hit, és erősebb lesz, mint valaha. Tehát az egyház közösségében tud bennünk megerősödni, kibontakozni és tartósan megmaradni a föltámadott Krisztusba és a föltámadásba vetett hit. Hát ez az a nagy ajándék, amit a föltámadt Krisztus nekünk ad ezekben a napokban, vagy vasárnap hallunk egy másik nagy ajándékról is, ami húsvét első ajándéka, ez pedig a bűnbocsánatnak a lehetősége. Az a hatalom, amit az apostolok kaptak, hogy megbocsássák Krisztus nevében a bűnöket, és így föltámasszák a lelkeket. Adjunk tehát mi is hálát mindezekért ezekben a legszentebb napokban, mi is tegyünk bátran tanúságot a hitünkről, és mi is engedjük, hogy az Úr nagyobb legyen a mi elképzeléseinknél, a mi terveinknél, és hogy valóban mi is engedelmesen ezeknek a terveknek a részesei és megvalósítói legyünk.